Kitől kéne bocsánatot kérned, és miért?
Hát, de jó nehéz kérdések egyébként. Nem tudom, ezt azért nem tudom, mert biztos, hogy sok embertől kéne bocsánatot kérnem. Tehát szerintem nem csak egytől.
Nem mindenben fogunk egyetérteni egyébként, szerintem, de ez nem baj.
Hát ettől jó egy interjú.
Kezdhetjük. Hogy találtad ki magadnak a Cilla karaktert? A Cilla szót azt tudom, hogy ez egy becenév, de amikor hallgatok egy interjút veled, akkor teljesen másképp hangsúlyozol, teljesen másképpen fogalmazol, mint amikor instasztorizol, és tolod a kis mondandóidat. Ezt kitől nézted? Ki ez?
Ezt senkitől. Igazából nem néztem, hanem ez így jött. Akartam egyébként, tehát nyilván meleg vagyok, tehát ez, gondolom ez kiderült, majd ha nem, akkor most mondom.
Végre van egy jó felütésem rögtön az interjú elején, köszi.
Hogy ha valaki kételkedett ebbe egy percig, és akkor most ezt megerősítem. De igazából azt gondoltam, hogy az a tapasztaltam, hogy ugye alapvetően nálunk a melegség, az egy olyan dolog, hogy az így látszódnia kell. Tehát, hogyha ez nem látszódik, és nem ennyire szájbarágos, hát akkor azt nem értik. Tehát ezért van az, hogy nagy darab gyúrós, kemény csávokról, aki kiderül, hogy meleg, akkor azt mondja, nézd meg a Zsóti meleg, hát olyan jó fess ember. Tehát azt gondoltam, hogy erre akkor miért ne dobjunk rá egyébként egy lapáttal. Meg ez egy ilyen polgárpukkasztás is, meg ugye, hát nyilván most már egyre toleránsabbak ezzel a kérdéssel az emberek, de figyeltalan azt megfigyeltem, hogy ezt úgy szerették, tudod, így megkérdezni, kéztördelve a lehető legjobb szándékkal, hogy figyelj, hát nem tudom, hogy kérdezzem meg, de igaz, hogy te így, hát olyan vagy. És akkor én mindig így álltam, milyen, mondd már ki, mi az Istent akarsz mondani. És egy nyilván tudtam, hogy mit, és akkor a végig, igen, ez igaz. Na most onnantól kezdve, hogy erre rádobsz egy lapáttal, és elkezdesz ilyen sikítozó, kicsit hajtudobáló lenni, vagy ennek a mesdjén jársz, akkor ez egy obvious tény. Tehát, hogy tudod, ha meglátsz egyébként egy amerikai fekete kosárlabdázót, akkor álltam, nem kezdett körbejárni, hogy figyelj, tök ciki, de most te tényleg afroamerikai vagy? Mert hogy ezt így látod? Na most ez kb. Ugyanígy volt ezzel a dologgal. És azt gondoltam, hogy egy ilyen vicces, meleg karakter, akinek megvan a magához való gódja, az egy ilyen jópofa dolog lehet. Meg az volt bennem, hogy ez az influencerkedés, ez pont arról szól, hogy influálsz embereket, tehát befolyásolod őket valamire. És én azt láttam, hogy az ostobaság teteje az, ami megy. De teljesen mindegy, hogy női vagy férfi jelenlegi celebek, igazából a celebek lettek.
Ezt a mentőt a celebek küldték egyébként, hogy ne lehessen.
Hogy ezt ne halljuk.
Ne halljuk.
tehát, hogy influencer az alapvetően szerintem egy opinion leadernek kéne, hogy legyen, egy ilyen véleményvezérnek, aki mond valamit, és ezt az emberek követik.
De mi az, ami zavar téged? Az zavar téged, hogy teljesítmény nélküli emberek nagy követőszámmal bírnak, amiről egyébként nem ők tehetnek, hogy követik őket, tehát valószínűleg valami miatt szeretik őket az emberek,
média,
és követik őket,
okay,
követik őket, és mondjuk ontják magukból a hülyeséget, és ezzel edukálnak mondjuk embereket, fiatalokat, ez zavar? Vagy az zavar, hogy vannak ismert emberek, akik termékeket reklámoznak, ez neked ingyenélés, ez neked a semmire kellőség legteteje. Mi az, ami igazán így kivert a kettő közül? Mi az, ami kiverte nálad inkább a biztosítékot?
Hát először is kiverte azt, hogy olyan emberek, akikről tudjuk azt, hogy egyébként a testükből éltek éveken keresztül, és a média közelébe kerültek, ezeket jegyzik. És ez nem az ő hibájuk, ez sajnos a marketing és a média hibája. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy rendszeresen benne van a televízióban, onnantól kezdve ismerté válik, és ezért elkezdik nézni a saját social media felületeit, és ő egyébként ott véleményt mond, ő ott véleményvezérré válik, cégek megbízzák, itt ez a marketingesek hibája, tehát ez biztos egy tudod, ez lehet egy ilyen sima fellángolás, tehát hogy ez lehet, hogy semmi másról nem szól, csak hogy most ebben a korban élünk, és akkor előrántjuk ezt, akiket ismerünk. A magazin a címlapra teszi, de közben semmilyen tartalmi dolgot nem tesz hozzá a munkájához. Engem nem zavar, ha ebből valaki pénzt keres. Nyilván ez a marketingesnek a hibája, hogy jön ez, hogy jó, influencerekkel kéne akkor most együtt dolgozni, és válogatás nélkül, akit így ismer, meg hall, azoknak így ontják a termékeiket.
De mondjuk a másik oldalon te a saját, bocsánat, termékedet, például Mihaly Kenikőt ugyanúgy árulod, és árulnod kell. Tehát, hogy Mihaly ez neki is a munkája része.
De Mihaly Kenikőnek van egy tartalmi dolog a háttérben.
Na, de akkor magyarul ez zavar, tehát nem az zavar téged, hogy mondjuk kialakult ez az influencerkedés, és ismert emberek reklámoznak, hanem az zavar, hogy olyan emberek is reklámoznak, akik szerinted nem tettek semmit az asztalra.
Csilla, mi az influencerkedés? Tehát, hogy mitől válik hiteles valaki.
Hát számomra nyilván attól hiteles valaki, amit te is mondasz, hogyha van kézzelfogható munkája, tehát el tudom fogalmazni egy mondatban, hogy mi az ő szakmája, tehát nálam mindig innen indul, hogy és ő mit csinál. Ha erre tudok egy mondatban válaszolni, akkor az már egy jó dolog egyrésztről. Én szeretem, hogyha valaki megnyilatkozik bizonyos témákban, amik egyébként fontosak, és hát igen, de szerintem a szakmaiság az egyik legfontosabb ebben a kérdésben. És akkor onnantól jöhet az áru kapcsolás, mert hogy ez egyébként a világa. Miért a világ szerintem így van. Tehát,
hogy most mondok, tegyük föl, a Mautner, vagy nem tegyük föl, itt van a Mautner Zsófi. A Mautner Zsófi a televízióban volt egy műsora, ami gasztroműsor volt, ismertséget szerzett. A Zsófi kiadott 1, 2, 3, 5 akárhány szakácskönyvet. Számomra teljesen hiteles, hogy az Aldi fölkéri, és azt mondja, hogy legyél a mi arcunk, mert hogy te egy hiteles ember vagy. Ez egy tök normális dolog. De az, hogyha egy percenként össze-vissza bármire használnák
De ha mondjuk, bocs, szabad ne feled, de Mautner Zsófinak gyönyörű, szép göndörhaja van, ha felkérni a, nem tudom, Sauma, vagy bármelyik ilyen, most én a hajsamponokban nem vagyok annyira otthon, de hogy akkor reklámozza a termékét, abban nem lenne hiteles.
De a Mautner Zsófi mögött van valami.
Világos, tehát csak ezt akkor erre neki, voltam kíváncsi, hogy nem feltétlenül
van valami. Uh-huh. Egy hiteles ember, egy okos, értelmes ember, akit szívesen meghallgatsz. A Mautner Zsófitól, a posztjaitól kezdve mindenben, a gasztronómiában, mivel foglalkozik, tanulhatsz valami izgalmasat, valami érdekeset. De itt van a többi, és ugye nem akartál neveket, akkor ne is menjünk negatív példába nevekkel el, akik mögött semmi nincsen. Tehát, hogy olyan idézeteket írnak, olyan mondatokat mondanak, ugye volt nekem egy ideig futott az emelt föl feleségedet, vagy hall meg feleségedet. Most teljesen mindegy, hogy melyik, hogy hívják az illetőt, nyilván tudjuk, hogy ki. De hogy most ezt fogja követni egy fiatal? Vagy azt fogja követni egy fiatal, hogy egy másik kis 20 évek végei tartó nő úgy pózol össze-vissza a legnagyobb luxusba, amiért majd a 10 éves azt mondja, hogy én így szeretnék élni, én ilyent lenni. És ez nem igaz, ez egy hamis kép, érted?
Tehát, hogy hát figyelj,
a mostani kamaszlányoknak mindent meg, hogy látja, hogy ott van mellette egy Marc Jacobs táska, ami 3500 dollár, éppen kirak, érted, hogy ő akkor a rúzs nélkül nem tud élni, és kik követik ezeket a lányokat? Nem a jó szituált 40-45-ös nők, aki meg fogja tudni venni azt a drága krémet, vagy azt a rúst, hanem a fiatal kislány, aki majd egyébként össze fog feküdni egy ilyen táskáért, mert olyan életet, olyan illúziót építenek föl neki, ami egyébként nem létezik, sőt, még az adott celebnek sem feltétlen az élete. Tehát, hogy nem egy ilyen kislányt ismerek, hogy kivitette magát Maldívra, a legluxusabb hotelba, az akkori paliával, amit ez az illető, és azt nem látod egyébként, hogy a barátommal vagyok a Maldív szigeteken, és boldogok vagyunk, és nevetünk, és együtt vagyunk. Nem, azt nem látod. Azt látod, hogy királynőként vonulgat a tengerbe hulla egyedül. Tehát, hogyha adna egy olyan képet egyébként, hogy fú, de jó, és a párjával is együtt vannak, nem, az nincsen. Úgy van kommunikálva az egész, mintha ő mindent egyedül. És ez szerintem tök rossz képet mutat a fiataloknak. Úgy, hogy egyébként egy mondat nem hangzik el arról, hogy valósítsd meg magad, hogy írna, hogy kommunikálna velük bármit a követőivel, vagy bárkivel. Semmi ilyesmi, tehát az nincsen, hogy ő adjon is valamit, hanem megcsillant egy olyan életet, ami elérhetetlen. És ez nem, hogy nem jó, ez kártékony a fiatalokra nézve.
Azért érdekes, amit most mondasz, mert pont előtted adásban később fog majd kikerülni a csatornára. Volt egy 17 éves lánya vendége most egy órával ezelőtt, akit azért hívtam el pont, mert 200, nem tudom hány ezeren követik az Instán, gimnazista, MC Beauty, én se ismertem előtte, és egy rendezvényen összetalálkoztunk, és elkezdett mesélni a tanárok stigmatizálásáról, hogy hogyan közösítették ki őt, hogyan annak idején, amikor ezt elkezdte csinálni, és egy képére kap 26-27 ezer lájkot, és abban a képben semmi nincsen, csak belemosolyog a kamerába, és a korosztály, ez a 13-17 éves korosztály mégis imádja. Tehát, hogy pedig nem mutat nekik olyan képet. Ez most csak az, amit te mondasz, hogy valami elérhetetlen valóság, csak egyszerűen egy közülük, akit nem tudom miért, de szeretnek. Tehát sokszor nem tudom megmagyarázni, hogy mi az, amiért szeretik az emberek. Vagy lehet, hogy csak tetszik a kép, lehet, hogy csak azért követik, mert mondjuk olyan helyekre jut el, ahová tudja, hogy ő soha nem fog, de legalább látja, tehát nem feltétlenül azért, mert olyan akar lenni, mint ő.
Mindegy, de egy 13-17 éves lánytól nem várod el, azt érted, de egy 30 éves embernek van felelősségvállalása ebben a dologban. Igaz. Tehát, hogy a 17 éves kislánytól senki nem várja.
A másik oldalon ez nem ütött vissza, amikor elmész mondjuk egy üzleti tárgyalásra, ügyfelekkel tárgyalsz az embereidről, a modellányokról, hogy közben meg a másik oldalon ezt a világot ilyen módon
én a tartalmatlan világot kritizálom a magam módján, és nem azt, akik egyébként belekezd. Tehát, hogy most akkor...
Nem arra gondoltam, hanem arra, hogy végül is alapvetően nevetnek rajtad az emberek, vicceseket mondasz, követnek. Mondtam, hogy voltam egy buliban, ahol a hőgombák alatt éjjel egykor téged instasztoriztak a bulizók, és amikor elmesz mondjuk egy komoly üzleti tárgyalásra, akkor ugyanúgy komolyan tudnak téged venni?
Nyilván másképp kommunikálok, meg azért...
Hát persze, tudom, meg most is hallom, de hát attól függetlenül megvan a hang, meg a kép
de
a fejemben.
Én 20 éve dolgozom ebben a szakmában, és rengeteg modellt fölneveltem, és kineveltem, és adtam már a magyaroknak, tehát az Ebergényitől a Mihály Kenikőig, a Sztrányai Gigiig, a Szikszai Johannáig, akik nemzetközi világkampányokban voltak, tehát én azt gondolom, hogy megvan a magam hitele.
Ugye veled kapcsolatban rendre erőjön az arisztokrata szó. Most, hogy már belástam magamat, és utána olvastam, mert pontosan tudom, hogy ez alatt mit értünk. Azért az nagyon érdekelne, hogy te miért jöttél vissza Budapestre, akinek egy olyan élete volt Nizzában, meg Párizsban, mint neked, aki gyakorlatilag ott cseperedett fel a nagyszüleivel és az anyukájával, az mi hozta ide vissza? Mi vonzott?
Hát nekem apámnak, anyuk az nem akart itt élni, de apámnak ez volt a vágya még a szocializmusban, hogy ő meg akarja válni, amíg leomlanak a kommunizmus falai, úgyhogy ezt hozott vissza, aztán meg elmentem már ilyen érettségi után, és utána jött ez az ügynökség lehetősége, és ez itt tartott. Tulajdonképpen a munka.
De ezt te találtad ki magadnak, hogy te szeretnél egy modellügynökséget? Aha. Honnan merítkezik az ember? Mert nyilván ezt nem a suliban tanultad, de előtte nem volt itthon nagyon példa. Hogy kezdted?
Hát én amatőrön modellkedéssel foglalkoztam nagyon fiatalon, és voltam olyan filmszerepem, tehát például az első generációs című
Úristen, arra azt hiszem emlékszem.
RTL-es produkcióban például volt szerepem.
Nem abban volt benne az Osvárt Andi?
De.
Az igen. Arra
Kamarás Iván, Osvárt Andi, Ernyei Béla. És ott az volt, hogy modelleket akartak ebbe a sorozatba, és közben én is bekerültem. És akkor egy fotós karakterem volt, de hát így modellkedtem mellette, de a nagy áttörés ez nem ez volt, hanem én az MTV-be dolgoztam a Dunai Anitával, mint stylist, de hát azért ez nem stylist munkának nem nevezném. Tehát nem a klasszikus stylist, hanem az akkori műsorvezetőket kellett öltöztetni. És aztán ott volt a gondjai az Anitának a tévével, meg a tévé kifizetésekkel, meg minden, és mondta, hogy hát ő beajánl egy modellügynökséghez, ugye ő egy magazint vitt előtt, teszem a Bonton magazinnak volt a főszerkesztő, meg alapítója, és ő beajánlott egy ügynökséghez, ahol én dolgoztam 4-5 hónapot. És utána rájöttem, hogy én ezt tudnám csinálni, ezt a munkát, és akkor megnyitottam az ügynökséget.
Honnan szereztél lányokat?
Hát ugye jó kapcsolatom volt a lányokkal már ebbe az ügynökségbe, tehát voltak lányok, akik követtek, és én nagyon szerencsés voltam, mert körülbelül ilyen május felé nyitottam meg az ügynökséget, és az egyik modellem, az ment egy castingra, akkor még nem volt ilyen letisztult ez a dolog, tehát egy lánynak volt 6-7 helyen ügynöksége, ha valaki hallott egy castingot a városba, szólt másik modelleknek, mentek csőstül, tehát hogy azóta én nagyon sokat dolgoztam azon, hogy ez, hogy ez egy picit ilyen európai módon működjön, és akkor az egyik lányom találkozott egy lányjal egy castingon, és mondta, hogy van ügynökséged Pesten, egy soproni lány volt, mondta, nem, azt se tudja, hogy hol van, meg mint van, csak egy szombathelyi lány fölhívta őt, a Reni, Pungor Renáta, azt hiszem úgy hívta, és ez a lány az Ebergényi Réka volt, és akkor ő így jött hozzánk, lehetett június, és szeptemberben már Milánóban volt, és utána következő évben már a Lancôme világkampányának az arca, és ez már akkora hírnevet hozott, hogy egyszerűen dőltek a lányok az ügynökségre.
És utána jött a sorban állás, és már válogathattál, hogy kivel dolgozol, és kivel nem.
Tehát én nekem nagyon szerencsém volt, mert ez az egész egyébként nem már csak egy lottó, tehát ez egy lottó nyeremény.
De innentől kezdve az, hogy te egy lánynak az ügynöke vagy, az azt jelenti, hogy bárhol a világon ők dolgoznak, csak rajtad keresztül tudják őket szerződtetni?
Ez azt jelenti, hogy te találsz egy lányt, ez azt jelenti, te vagy az anya ügynöke a lánynak, ez azt jelenti, hogy mindennek te vagy a központja. Tehát bárki akarja a lányt, egy New York ügynökség, egy párizsi, egy milánói, egy tokiói, egy koreai, egy kínai, egy ausztrál, egy bármi, az minden hozzád fut be, és ő ezért a lánynak a munkáiból egy bizonyos jutalékot fizet neked. Aha. Tehát egy Mihalik Enikőt én döntöm el, nyilván ahogy 30 éves lesz, akkor közösen döntünk, de én döntöm el, hogy kivel dolgozik, és kik lesznek az ügynökei, de hát ez egy komoly stratégiai dolog, tehát nem mindegy, hogy hova adod, azért vannak bizonyos, hogy mondjam, kasztok ebben a rendszerben, hogyha egy nagyon erős ügynökséggel dolgozol New Yorkban, akkor nem adhatod egy gyengének, mert akkor ezt fel fog háborodni. Miért azzal dolgozol? Akkor van, akik itt networkben működnek. Tehát, hogy ez egy elég erős stratégiai dolog. És te döntöd el a munkáit is. Tehát, hogyha te azt mondod egy munkára, mit tudom én, nyilván nagyon erős szimbiózisban mozogsz a New York, Párizs, London, milánói partnereiddel, és egy top line-ról beszélünk, de hogyha azt mondja az egyik, hogy van egy Deutsche Vogue editorial Stephen Klein-nál, de neked van egy Garnier 200.000 eurós munkád, akkor át kell gondolni, hogy melyik a fontosabb, egy jó editorial, ami 200 dollár, vagy egy 200.000 eurós Garnier munka, de end of the day te mondod ki, hogy melyiket akarod, mert te vagy az anyaügynök. Tehát és őrjönket is azt mondod, hogy no, I canceled Deutsche Vogue, őrjönhetnek, hogy ez így nem működik, de te fogod eldönteni a végén.
Soha egyetlen pillanatig nem merült fel benned, hogy visszamenjél Párizsba? Már amikor itt felépítetted? Mert annyira, nyilván én nem dolgoztam a divatvilágában soha, de annyira rögtön arra asszociálok, hogy ott dől el minden, hogy biztos ott kell nagyon ott lenni, mert akkor így ömlenek majd a munkák, de te mégis itt maradtál Budapesten.
Hát igen, mert én... Tehát, hogy így tehát nyitni egy ügynökséget Párizsban, az rettenetesen sokba kerül, és ez egy nehéz. Meg mások a törvények, licencjogot kell szerezned. Tehát ez nem annyira könnyű feladat. Itt meg vezetni az ország legjobb modellügynökségét, az egy
elismerés. Az meg egy menő dolog.
Az meg egy menő dolog, mint hogy egy pici 125. legyél egyébként Párizsban, egy nagyvárosban. Bár nem félnék, nem féltem volna ettől sem, tehát, hogy így... Nekem az volt a tervem, hogy visszamegyek, de most, hogy itt maradtam, most ugye ezt a
most a influencer lettél, most nem hagyhatok itt az országot.
A nyugat-európai éhségemet, ezt egyébként így elégítem ki, hogy sokat hazamegyek, és akkor otthon vagyok Franciaországban. Nem itt tervezem majd a nyugdíjas éveimet egyébként.
Mármint nem itt, vagy nem így? Ezt nem értettem.
Nem itt.
Hogy nem itt tervezed a nyugdíjas éveidet.
Tehát, hogy én szerintem visszamegyek Franciaországba.
Amikor edukálsz az Insta oldaladon, most, amikor kint voltál Párizsban, és ugye az épületetnek a történetét mesélted végig, az utcáknak, meg stb. Azt is ugyanolyan lelkesed, nyugodtan ásíts el, ha már unod, nem sértődöm meg,
de nem
én akkor is,
nem,
akkor is folytatom tovább, igen. Szóval, hogy akkor is olyan lelkesedéssel követnek téged a követőid, mint amikor mondjuk kicsit elkézel valakit? vagy ott azért látsz egy kis leesést. Arra vagyok kíváncsi, hogy érdekli, mert én értem, amit te mondasz, hogy erre tök nagy szükség van, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a másik oldalon vajon mik a visszacsatolások.
A legeslegizgalmasabb, ez egyébként szomorú, de ez egy ilyen magyar sajátosság, ez valószínűleg a magyar, ez nem tudom, hogy magyar dolog, de egy picit igen, van bennünk szerintem egy irigység. Uh-huh. És mondjuk bennem nincs, de úgy magyarokban van. De úgy, és ez az irigység, ez nagyon dolgozik bennük. Tehát őket, én azt látom, hogy az embereket nagyon izgatja. Uh-huh. Hogy fú, tényleg, na, mire játsza meg ő magát, ő, mikor ő se jobb. Tehát oda akartam erre kiukadni ezzel, hogy egy tök érdekes dolog az, hogy miért lehet az emberekben irigység. Tehát, hogy felém én legfeljebb nem vagy, jaj, mire játssza ez itt meg magán, jaj, mit finomkodik, én ilyet kaphatok az emberektől. Viszont az, aki ugyanonnan jön, ahonnan esetleg ő, és arra, mire játssza meg magát, az még inkább taszító az emberek számára. Uh-huh. Tehát, és ekkor, amikor hát most kicsit patetikusan, de lerántod az illetőt a sárba, a piedesztájáról, akkor az emberek így gratulálnak neked, jó van, igazad van, tényleg mit képzel. Mert hogy úgy érzi, hogy mi egy alomból jöttünk, és ez most itt játssza az eszét, mint valami nagyhercegnő. Hát mi között? Mert ha nagyhercegnő vagy, akkor jázd az eszedet, legfeljebb mire jó van, és akkor ő milyen. De akkor legalább azt mondja, hogy jó, hát ez nem egy hülye gyerek, ennek van értelmes gondolata. Mert ugye nem arról szól a dolog, tudod, hogy legalábbis én azt gondolom, hogy fogod magad, és eltartod a kis ujjadat, mikor megfogod a teás részét, hanem arról, hogy mondasz értelmes dolgokat is, hiszen ez jár együtt azzal a származással, meg oktatással, meg neveltetéssel, amiben beleszületsz, szerintem. Tehát nem attól lesz valaki elegáns, meg főúri, meg arisztokrata, meg most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, mert hogy ezek nem különlegessé tesznek, csak más vagy, mint a többi.
De sok nem barátot vagy... elveszítettél, amióta, tavaly október óta, amióta
nem,
ezt
nem, csak nyertem.
A te családodat hogyan képzelje, mert azon túl, hogy arisztokrata? Tehát ti egy összejáró, hát összetartó család vagytok, akik vasárnaponként összejárnak, nem. Vagy nem tudom, Nizában néha elmentek és kávéztok egyet, vagy mindenki a
nem.
Saját
Nem, én nem útját? Használom ezt a szót, mert tudom, szerintem a magyar társadalom, ez egy elég pejoratív szó, ez az arisztokrata. Ez egy ilyen régi úri család, inkább mondjuk azt. Uh-huh. Nem, nekem elváltak a szüleim, már nagyon régen, 10 éves voltam, és anyunak a családja az egy francia család, vagy egy magyar származású család egyébként, tehát a dédnagymamám volt magyar, aki a 20-es években költözött Párizsba, és már ott születtek
Te egyébként kint születtél Párizsban?
Nem, én speciál Budapesten
születtél, és utána költöztetek ki.
És csak aztán mentünk egyből.
A szüleid mit csináltak Franciaországban, amikor te kicsi voltál? Mivel foglalkoztak kint?
Hát az apám az mérnök, milyen vegyészmérnök megkereskedő, az anyukám meg ilyen külkeres volt.
És ki volt az, aki divatházaknak dolgozott? Úgy emlékszem, hogy volt valaki a családokban, aki divatházaknak,
a
nagyszüleit voltak, akik már valahogy így a divathoz egy kicsit így kötődtek.
Igen, mert ugyanúgy magyar származású volt, nyilván a dédnagymamámnak az unokatestvére, az Éva, és ez egy művész család volt, ez a Révai család, ahol voltak ezek a révai, olyasmi, mint a ganzmávag, ilyen vaskályhák, vagy nem tudom miket, a révai művek, volt egy ilyen vállalat, és az ő édesanyja az meg egy fotóművész volt. Uh-huh. És akkor a Révai Ilka, egyébként Hirsch Ilkának hívták, ő egy fotóművész volt, és ő volt az első olyan fotográfus, aki ilyen életképeket fotózott, meg ezt a nűd fotózást hozta. Uh-huh. Tehát például a lányát, az Évát, ezt ilyen mesztelenül fotózta. Most Cserba Júlia kiadott egy könyvet a magyar fotográfusok Párizsban 1920-tól napjainkig, és ebbe ők benne vannak. Uh-huh. És a lánya, az Éva, az meg képzőművész volt, és ilyen virágokat a 1920-as világkiállításra ment Párizsba, benevezett, és ilyen művirágokat csinál, de ne ezt a mostani, hogy a liliumot leutánozva, hanem ilyen organzából, meg különböző anyagokból csinált művirágokat. És Paul Poiré az egy nagyon híres francia divattervező volt a 20-as években, tehát a Fedákság mindig azt mondta, hogy várta Paul Poirénak a szalonjába, és akkor a Fedák Sári volt ott, hát ők Párizsból öltözködtek. Tehát volt azért egy ilyen elegáns társadalmi osztály a szocializmus előtt Magyarországon, nyilván ez megszűnt. És ugye nekünk lényeg az, hogy ő onnantól kezdve utána a Carvenháznak dolgozott, aztán átment Londonba, ugye akkor az angol divatházaknak dolgozott, az Old English volt egy ilyen nagy divatház, meg a Burberry, meg nem tudom én, kik voltak ezek a nagy házak. Tehát én ebben nőttem föl, és akkor a dédnagypapám az pedig egy festőművész volt, a dédnagymama meg egy nagy, hát egy gazdag főúri lány volt, úgyhogy ők is Párizsba éltek, és amikor jöttek a németek a megszállás, akkor ők leköltöztek Nizzába, tehát mi így kerültünk Nizzába. És ugye elrekvirálták a németek a lakásunkat, meg a mindenünket Párizsba, az üzletet is, és aztán a németek kárpótlást fizettek, és abból vettünk lakást Nizzába, és akkor már ott maradtak, akkor már idősem, azt hiszem 1879-es volt a dédnagyanyám, tehát akkor ő már azért elég idős volt, 65 éves, mikor Nizzába került, és 60 körül lehetett, és akkor már ugye mindig az a szokás Franciaországban, ugye az idős emberek Párizsban dolgoznak, és nyugdíjas időiket meg a Rivierára költöznek le.
Milyen fura, hogy végül nem művészettörténetet, vagy nem tudom, valami... Azt gondoltam, hogy...
Tanultam ilyeneket.
Azt is tanultál?
Igen.
Mert néztem a sulijaidet, hogy neked olyan milyen végzettséged, és PR és kommunikáció,
igen,
tehát, hogy valami ilyen szakon végeztél. De nem akartál ennél többet akkor a művészi pályából így kicsippenteni.
Én ebben az egész körbe benne voltam, tehát, hogy nekem azért az volt... Én mindent... Állandóan, amikor az iskola szünet volt, én a Párizsban voltam a nagymamámnál. Az egész nyarat ott töltöttem, a téli szüneteket ott töltöttem. Én mindig Párizsban voltam, vagy nem voltam anyukámnál Nizzában. És én tényleg nálunk az volt, hogy minden hétvégén, vagy ugye, mert úgy hívta a nagyanyám, ugye együtt laktak ugye a nagynényével, és hogy na, már megint a Révai Restaurant beindul, mert ugye minden héten, két-három naponta, hetente vendégek jöttek. És akkor a Füzeséri grófnő jött hozzánk, meg az Eszter, mit tudom én, mindig valamilyen család, akkor a Jacqueline, akinek a férje egy nagy, nem tudom, magas beosztású tábornok volt, akkor a Szikla Gábor, aki meg egy agysebész professzor volt, és csak ilyen körök, a dédnagymamám legjobb barátja a Czóber Béla volt, aki festőművész volt, akkor ki járt még hozzánk, a Zsozef Csákék jártak hozzánk, a Petrovics Emil, és tényleg ilyen művész és entelektől körökbe voltam pici korom óta, és ezt így hallgattam állandóan, tudod, az anekdotáikat, a történeteiket, mi hogy volt a háború előtti Budapesten, meg Párizsban, meg... Tehát, hogy én ebbe a körben nőttem föl, tehát igazából nekem ez az egész művészet, ez úgy ott zajlott körülöttem.
Most
tehát...
pedig a Cilla kultúrpercekben mindent visszaadhat, ami igen. Megmaradt lehet elmondőrizni.
Az Ilka nénének a kertész, André Kertész volt az egyik legjobb barátja például, tehát, hogy így kassákot fotóztak, meg Vazarellit, Vásárhelyi Győzőt, tehát, hogy így ezek az egész kör így egybe volt ott. Meg volt egy nagyon egy intellektuál mag Párizsban a 20-as évektől, ahova mindenki tartozott.
Most vegyél egy nagy levegőt, mert jön az a rész, és utána elengedlek, esküszöm, nem tudom, mennyi van még az SD kártyán, de remélem kibírja, amikor is gyors kérdéseket teszek fel az interjú alanyaimnak. Ezeket nem szokták előre tudni. Van, aki kéri, hogy küldjem át neki előre, hogy hagyd pillancsra. De én neked szándékosan nem akartam átküldeni, mert szerettem volna, hogy egy percet se gondolkozzál rajta, és minek után rengeteget érőzöl, így ezzel nem lesz problémát, hogy spontán és gyorsan reagálj bármire is.
A villámkérdés.
Jönnek a villámkérdések, nem kell túl sokat gondolkodnod rajta, ami rögtön eszedbe jut. Te kinek vagy a legnagyobb rajongója? Most mondhatsz nevet. Kiért rajongsz te?
Ú, de jó kérdés. Senkiért.
Mi volt a legnagyobb kudarcod az életben?
Nem volt nagy kudarcom.
Mi az, amiben az anyukádnak igaza lett?
Mindenben.
Kitől kéne bocsánatot kérned, és miért?
Hát, de jó nehéz kérdések egyébként. Nem tudom, ezt azért nem tudom, mert biztos, hogy sok embertől kéne bocsánatot kérnem. Tehát szerintem nem csak egytől. Uh-huh. És az, hogy miért, az meg az a probléma, hogy annyira meg vagyok gátlástalan, hogy nem veszem észre valakit megbántok.
Ha nyernél a kaparósors egy 50 millió forintot, mit kezdenél vele? Az ugye nem az az összeg, ami a életünk végéig kitart, azt már át kell gondolni.
Hát egy részét egyébként felajánlanám, tehát nem biztos, hogy megtartanám az összeset.
Ha utazhatnál az időben, mire lennél kíváncsi leginkább, az elfeledett gyerekkori emlékekre, vagy mondjuk a jövődre?
Szerintem az elfeledett gyerekkori emlékeimre, mert az generálhatja a jövőben azt, hogy valamit jobban csinálja.
Melyik tantárgyat utáltad a legjobban a suliban?
Matematika.
Fejezd be a mondataimat, a film, amit mindenkinek látnia kell.
Dorothy Claiborne.
Az ország, ahol bármikor tudnék élni.
Franciaország.
A könyv, ami a legnagyobb hatással volt rám.
A forradalom napjai.
Ki a legnagyobb példaképed?
Ez egy jó kérdés. Nincsenek ilyenek bennem.
Folytassuk tovább a fejezd be a mondataimmal. Párizsban azt szeretem a legjobban, hogy...
Átszövi a művészet és a kultúra.
A szponzorált tartalmakról azt gondolom, hogy...
Értéktelen.
Ki az a megmondó ember, akinek a véleményére még te is hallgatsz? Vagy adsz?
Mindenki, akiben van tudás és értelem és bölcsesség.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Mm.